Evangélium Szent Máték könyvéből. Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben magához hívta 12 tanítványát, és bizalmasan közölte velük. Most felmegyünk Jeruzsálembe. Ott az emberfiát a főpapok és írástudók kezére adják. Halálra ítélik, majd kiszolgáltatják a pogányoknak, megcsúfolják, megostorozzák, és keresztre feszítik, de harmadnapra föltámad. Ekkor odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak, Jakab és János apostolnak anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő azt felelte, intézd úgy, Uram, hogy az én két fiam országodban melletted üljön, az egyik jobbodon, a másik pedig baloldaladon. Jézus így válaszolt nekik. Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiígyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom? Készek vagyunk, felelték. Jézus erre így folytatta. A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy kiüljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei atyám erre kiválasztott. Amikor a többi 10 apostol ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek, akiknek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen. Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok. És aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, s odaadja életét váltságul mindenkiért. Ezek az evangélium igéi.
Kedves testvérek, az egész nagybőjti szent idő a megváltás titkának ünneplésére készít elő bennünket, és arra is, hogy részesüljünk mi is a megváltás ajándékában. Az egyház történelmében a zsinatok mindig egy-egy aktuális tévedéssel szemben védték meg, fejtették ki az egyház valódi hitét. Ezért is meglepő, hogy zsinat alig foglalkozott a megváltás témájával. Valóban ez az a hitigasság, amit sem a katolikus egyházban, sem a többi keresztény egyházakban soha nem vontak kétségbe. Ugyanakkor, ha feltennénk hívő keresztényeknek a kérdést, hogy mit is jelent a megváltás, nagyon nehezen tudnának rá válaszolni. A megváltás titka, misztériuma nehezen érthető a mai ember számára. Kérdések merülnek fel benne. Mit jelent számunkra, hogy meg vagyunk váltva? Pesten emlékszem rá, az egyik templomba tartottam lelki gyakorlatot, és utána egy egyetemista fiú odajött a sekrestyébe, és azt mondta, atya, mitől kellett bennünket megváltani? Aztán fölmerül az a probléma, hogy miért kívánta Isten az atya szent fia halálát? Hogy miért ezt a módját választotta a megváltásnak? És még sorolhatnánk tovább. Az ember kezdettől fogva megtapasztalt magában valami kettősséget, vagyis a jónak a valamiféle ismeretét, és ugyanakkor a rossznak, a bűnnek a jelenlétét. És ez az, ami felébresztette az emberiségben a megváltás utáni vágyat. Az egész irodalom az ókortól napjainkig tulajdonképpen erről szól, ezzel a drámával foglalkozik. És arra keresi a választ, hogy miért van az, hogy az ember látja a jót, és mégis a rosszat teszi. Miért van az, hogy a világ nem fogadja be a jókat, és elpusztításukra tör? Bernard Shaw-nak a Szent Johannájában a végén egy ilyen felsóhajtás van, hogy én Istenem, a te szép földi világod mikor fogja már befogadni a te szentjeidet? Mikor? Az a belső szétszakítottság, ami az emberi szíveken húzódik végig, ahogy a Szolzsenyicin fogalmazott, már a görögöket is foglalkoztatta, és a római költő Ovidius is felelevenítette, és ezt Medeia ajkára adta, és ezeket a sorokat, amit mindenki ismer, amit magyarra így lehetne fordítani, látom a jobbat, jóvá is hagyom, és mégis a rosszabbat teszem. Szent Pál a rómaiakhoz írt levelében szintén egy ilyen drámai módon írja meg a meg nem váltott ember tragikus helyzetét. Aktualizálva, dramatizálva így, a benső ember szerint az Isten törvényében lelem az örömöm, de tagjaimban más törvényt észlelek, és ez küzd az értelmem törvény ellen, és a tagjaimban lévő bűn törvényének a rabjává tesz. Én nyomorult, kivált meg-e halálra szánt testtől. A kinyilatkoztatásból azt is látjuk, hogy a rossz úgy tűnik, mindig már jelen van a történelemben és az emberiségben, túllépi és megelőzi minden egyéni döntésünket, és úgy tűnik, hogy az embernél nagyobb hatalomról van szó, vagyis a gonosz lélekről, ahogy azt a Teremtés könyvébe olvassuk. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az isteni kezdeményezés, hogy tudnék szeretetből a bűnös emberiség felé fordul az Isten, ez is állandó jellemvonása Isten velünk való kapcsolatának. Az emberi létmódnak a keresztény értelmezése és annak a belső logikája meg is kívánja, hogy Isten legyen az üdvösség szerzője, mivel az, aki rászorul a megváltásra és üdvözítésre, az nem kevesebb, mint magának az Istennek a képmása bennünk. Szent Pál az előbb idézett drámai szavai végén, amikor már megváltás megtörténte, után így válaszol a föltett kérdésre, hogy tudni kivált meg-e halálra szánt testtől, így válaszol, hála Istennek, Urunk Jézus Krisztus által. Az emberi bűn tragédiája, a meg nem váltott ember belső szétszakítottsága, az igazak üldözése állandó téma volt az Ószövetségben. Hallottuk az első olvasmányban ma is Jeremiás próféta panaszát. Figyelj rám, Uram, és hallgass meg ellenségeim, halld meg ellenségeim szavát. Vajon rosszal szokás fizetni a jóért? Miért ásnak hát nekem vermet? Emlékezzél, a színed elé álltam, hogy közben járjak értük, és elhárítsam a haragodat róluk. Jeremiás egyike volt azoknak az ószövetségi igazaknak, akik a jót akartak népüknek, közben jártak értük, és ezért ellenük fordultak, sőt meg akarták ölni. De már az Ószövetségben is látjuk, hogy Isten nem hagyja magára a bűnös embert, mindig újra és újra lehetőséget ad a megtérésre. Isten ingyenes, megelőző szeretettel fordul a bűnös ember felé, de felhasználja szeretete és irgalma megtapasztalásához az emberek másokért való közbenjárását, az igazak másokért való könyörgését. Ezt látjuk már Ábrahám esetében, ismerjük azt a történetet, amikor könyörög Istennél, Szodoma és Gomorra népéért és lakóiért, hogy Isten ne pusztítsa el őket. És végül Ábrahám könyörgéseit meghallgatva, 10 igaz kedvéért is Isten megkönnyörül az egész városon. Az ószövetségi igazak, a másokért könyörgő, másokért szenvedést, engesztelést vállaló igazaknak, szenteknek a sorában megjelenik Izaiás könyvében, a babiloni fogságba íródott ez, megjelenik Isten szenvedő szolgájáról szóló ének. Ez a szenvedő szolga önmagát, szenvedését, halálát adja Istenek engesztelő áldozatul az emberek bűneiért. Ez a pár sor az ószövetségi kinyilatkoztatásnak a csúcsát jelenti. Ahol azt olvassuk Isten szenvedő szolgájáról, 4 ilyen ének van az Jeremiás vagy Izaiás könyvében, azt mondja, a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmaink nehezedtek rá. Mégis Istentől megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Igen, kitépték az élők földjéről, és bűneink miatt halállal sújtották. Odaadta életét engesztelő áldozatul. Az Úr Jézus önmagát ismerte fel ebben a szenvedő szolgában, és az újszövetségi szentírásban az apostoli egyház is ennek a beteljesedését látta az Úr Jézus szenvedésében és kereszthalálában. Hitünk középpontjában tehát a kereszt áll. Szent Pál olyan csodálatosan fogalmazta meg, nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítetről. És az ősegyház egész krédója, hitvallása, Jézus kereszten történt félelmetes halálának végének a magyarázataként kristályosodott ki, tudnék, hogy ez pro nobis, hogy értünk történt. Szent Pál lebontja a saját személyére, szeretett engem, és önmagát adta értem. De milyen következménye lehet egy ilyen áldozatnak? Vajon csak egy szolidaritás kifejezése lenne ez? Mit használna az az embernek? Az ősegyház a feltámadás tapasztalatából kiindulva túllépett ezen. Krisztus feltámadása ugyanis azt tanúsította az ősegyháznak, hogy ez a keresztre feszített Jézus az Isten országának, a bűnök bocsánatának, a fogadott fiúságnak az eljövetele. Vagyis Krisztus szenvedése, halála, feltámadása egy olyan esemény volt, ami mindenkit érintett. Hogy Szent Pál írta, ő mindenkiért meghalt, hogy akik élnek, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ez az a misztérium, amit megváltásnak szoktunk nevezni. De mégis fel lehetne tenni a kérdést, hogy miért ezt a módját választotta Isten a megváltásnak. Isten Krisztus szenvedése és áldozata nélkül is megbocsáthatott volna nekünk. Ő azonban ezt az utat választotta. A római levélben olvassuk, ő tulajdonfiát sem kimélte, hanem odaadta mindnyájunkért. És azt is látjuk, hogy Krisztus is kiszolgáltatta önmagát, és nem csak engedelmességből, hanem szeretetből. Mai evangéliumban is hallottuk, amikor az Úr Jézus azt mondja, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét áldozatul sokakért. Neves biblikus Vanoha bíboros írta, hogy tulajdonképpen ennek a helyettesítő áldozatnak a leírásánál mi volt Szent Pál szándék, amikor ezeket a mondatokat leírta? Az, hogy egy megkapó és egy lenyűgöző tény nyomatékosan kifejezésre juttasson. Szent Pál azzal a szándékkal írt, hogy csodálkozás, csodálatot, ámulatot váltson ki Isten tettével szembe, ami teljesen meghaladja a mi emberi elgondolásunkat. Így szeretett az Isten. És a mi feladatunk nem az, hogy botránkozzunk, hogy tanácsokat adjunk Istennek, hogy mit kellett volna tenni ehelyett. A proféták ezt az Istennek tanácsadó gondolatot, mikor a magunk értelmi képességeihez szeretnénk az Istennek a gondolatait és a tetteit alakítani, ezt nevezték bálványimádásnak. Mi megdöbbenve állunk Istennek ezen a szeretetén, és keressük a megértést, hogy miért ezt a módját választhatta Isten a mi megváltásunknak. És azt látjuk, hogy Isten ezzel számunkra is lehetővé tette, hogy keresztjeinkkel, áldozatainkkal mi is bekapcsolódhassunk a megváltás művébe. A kereszt, a szenvedés, az értelmetlen halál minket is megdöbbent. De hittel valljuk, hogy a keresztjeinket hittel viseljük, Krisztussal egységben, akkor azok is értelmet nyernek, minket is bekapcsolnak a megváltás nagy művébe. Németországban van egy gyönyörű templom, rajta egy különleges szobor. Egy kőből faragott bárány. Ezt a bárányt egy kőműves faragta ki hálából. Az történt ugyanis, hogy fent dolgozott a templom párkányán, ott megszédült és leesett. A templom kertben egy bárány legelészett. Éppen arra esett rá. A bárányt összezúzta a ráeső test, de a kőműves megmenekült. Az Isten báránya, az Úr Jézus is halálával hozott életet, új életet, bűnbocsánatot nekünk embereknek. De ő nem véletlenül volt ott. Halála nem véletlen baleset, hanem tudatos önfeláldozásnak az eredménye. Kedves testvérek, Krisztus megváltott minket, felkínálta az új életet, az igazi lelki szabadságnak az ajándékát. Most rajtunk áll, hogy élünk-e vele. Francia katolikus televízióban láttam egy interjút egy pakisztáni keresztény nővel, Asia Bibinek hívják, talán újságban többen olvastak róla, hogy őt Isten káromlás miatt a muzulmánok halálra ítélték, azért mert egy olyan vödörből ívott, amiből a muzulmán nők is ittak. Ez egy hölgy volt. És elszakították a családjától, férje, gyerekeitől, börtönbe vetették, és halálra ítélték. Ma is van ott ilyen, most is épp az előbb nemrégben olvastuk, hogy megint valakit ilyen kitalált ürüggyel halálra ítéltek, mert keresztény volt. és a 10 évig ott volt a börtönben, és mindig azzal a gondolata, hogy bármelyik nap végrehajthatják a halálos ítéletet. Végül aztán az egész világ nyomására kiszabadult, aztán Kanadába költözött, és most azt hiszem Franciaországban él. Interjút adott a katolikus televíziónak, és hogy lehetett érezni, hogy az a hölgy, aki készítette vele az interjút, az egyszerűen nem tud mit kérdezni, mert valahogy a nyugati gondolkodással, meg ezzel az elpogányosodott nyugati világnak a kérdésföltevéseivel nem is tudta, hogyan fogalmazza meg, mikor ott állt előtte egy valaki, aki a hitéért mindezt vállalta. Mert ha megtagadta volna a hitét, azonnal szabadon engedik, ha muzulmán lesz. És feltette neki a kérdést végül is, hogy, és arra nem gondolt azért közben a 10 év szenvedés alatt, hogy hát a szabadságnak a reményében, hogy megtagadja a hitét. És erre a következőt válaszolta, azt mondja, ez nem merülhetett föl bennem egy pillanatig se, mert számomra a hitem a szabadság. Ha a hitemet megtagadnám, akkor rabszolga lennék. Nagybőjt erre a szabadságra készít fel bennünket, önmegtagadással, imával, szentgyónással, hogy a Szent Pál mondja, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse el. Amen.